Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a nagyszülők és idősek negyedik világnapja. Ez alkalomból az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, úgy mint szentségigyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékaira. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik aznap kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha a lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyosokból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, tájékoztat a nagyszülők és idősek negyedik világnapja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Magyarországnak végre kell hajtania az EU bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett friss levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wigand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött. A testület egyrészt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az Európai Uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki az EU brüsszeli végrehajtó testületének átláthatóságért és értékekért felelős tagja Brüsszelben. Vera Jurová az EB idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár ötödik jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várnál a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy nyilvántartásba vesz két új európai polgári kezdeményezést. Az egyiknek az elnevezése Vessünk véget az állatok kegyetlen levágásának. A szervezők arra kérik a szervezetet, hogy vezessen be ösztönzőket a növényi fehérjék, köztük a növényi alapú tej- és tojáspótlók, valamint a szintetikus hús előállítására. Szorgalmazzák továbbá a haszonállatok számának csökkentését és az összes állattartó gazdaság fokozatos bezárását. Az elég a hamisított élelmiszerekből eredetmegjelölés a címkén, elnevezésű kezdeményezés szervezői pedig olyan intézkedéseket sürgetnek, melyek biztosítják, hogy az európai fogyasztók átlátható információkhoz jussanak a megvásárolt élelmiszerekről, a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásaiknak megfelelő termékeket választhassanak ezáltal. Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bolgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá, ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek, Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter a román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatot az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja lehessen a Schengen övezetnek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hintani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombatámadástól sújtott kijevi gyermekkórházba. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Nguyen Phu Trong, a vietnámi kommunista párt főtitkárának és az ország volt elnökének a halála miatt. Pietro Parolin bíboros a Szentszék államtitkára által az ország jelenlegi elnökének, Tho Lam tábornoknak küldött táviratában a Szentatya közelségét fejezte ki mindazokhoz, akik gyászolják az ázsiai ország hosszú ideje szolgálatot teljesítő vezetőjét, aki 80 éves korában a múlt héten hunyt el egy betegséggel küzdve. Ferenc pápa részvétét fejezi ki mindazoknak, akik gyászolják elvesztését, különösen családjának. Imádkozik megvigasztalódásukért és békéjükért. A szövegben a Szentatya nagy elismerését fejezte ki a néhai elnök szerepéért, a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok pozitív fejlődésének előmozdításában. Ferenc pápa azzal zárta gyásztáviratát, hogy megerősítette lelki közelségét Tho Lam elnökhöz és minden polgártársához a nemzet e fájdalmas időszakában.
Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Az állítólagos természetfeletti jelenségek elbírálására vonatkozó új normák életbelépése nyomán most egy újabb zöld jelzés érkezett a hittani dikasztérium részéről. Ezúttal a Komói térségben található Villa Guardia Macsói kegyhelyről van szó, ahol egy énektanár és karvezető Gioacchino Genovese, két gyerekes családapa, 2000-től kezdve úgynevezett intellektuális látomásokat tapasztalt, melyekben megérezte a Szent Háromság misztériumának élő jelenlétét. A komoly, visszafogott férfi, aki soha nem kereste a feltűnést, 5 évvel később azt kérte, hogy mások is csatlakozzanak hozzá, szentségimádással, könyörgésekkel, imakilencedekkel. Genovese írásait és általában véve a jelenséget elsőre áttanulmányozva, 2010-ben Como akkori püspöke Diego Coletti a plébánia templomot a legszentebb Szent Háromság irgalmasság címmel ruházta föl és kegyhellyé nyilvánította. Július 24-én szerdán tették közzé azt a levelet, amelyet a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros írt július 15-én Oscar Cantoni bíborosnak, Como püspökének, aki hozzáfolyamodott a nulla oszta elbírálásért, vagyis azért, hogy engedélyezzék a máccsói jelenség tiszteletét az új normák szerint. A Ferenc pápa által jóváhagyott levélben Fernández bíboros tisztáz néhány kérdést Genovese írásaival kapcsolatban. A hittani dikasztérium prefektusa először is felsorol néhány pozitív tényezőt, amit az üzenetek tartalmaznak. A Szent Háromság az irgalmasság forrása és annak tökéletes megvalósulása. Ennek a meggyőződésnek a fényében mindaz, amit Isten vagy Krisztus irgalmasságáról megállapítottak, többször a spirituális írásokban és a tanítóhivatalban, erőteljes szent háromságos értelmet nyer. Tudjuk, hogy az elmúlt századok teológiai és lelkiségi megfontolásaiból kiszorult a Szent Háromság misztériuma. Ebben az értelemben Gioacchino Genovese spirituális élménye megfelel annak a múlt századi tendenciának, amely újra ráirányítja a figyelmet a Szent Háromság központi szerepére, a keresztény hit és élet számára. Genovese mester írásaiban ez az igazság hangsúlyosan fejeződik ki, az irgalmasság üzenetének szépségével, ami a Szent Háromságból forrásozik. Az ember élet Isten fiában, megtestesülésétől egészen máig megmutatkozik számunkra a Szent Háromságos szeretetközösség végtelen szeretete. A levélben üzenetrészleteket olvashatunk. Az én megtestesülésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én igém a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én szenvedésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én feltámadásom a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Én vagyok az irgalmasság. Fernández bíboros megjegyzi, tehát akkor is, ha csak a fiú vette magára az emberi természetet, az egyház hivatása az, hogy egyre inkább fölfedezze Krisztus gesztusaiban a háromszemélyű Isten végtelen irgalmasságát, melyet Genovese az írásaiban úgy nevez, hogy Szent Háromság irgalmasság. Ez minden üzenet magva, mert végső soron a kinyilatkoztatás középpontja. Levelében a prefektus bíboros idézi az általa gyönyörűnek tartott imát. Te vagy, aki rám tekintesz, fölém hajolsz, magadhoz vonzol, és lehajtott fejemet magad felé fordítod, fölemeled arcodhoz, és azt mondod, hogy nézzem szívedet a szívemben, ahol az irántam érzett szereteted lüktet, hogy fülemet belemélyesszem örök dobogásába, és békésen pihenjem meg fejem. És akkor fölemeled arcomat, hogy nézze a te arcodat. Benned, Jézus ember, aki Isten vagy, a Szent Háromság irgalmasság arca, hogy szemedbe nézve valóban bízhassak benned, én Uram, én Istenem. És akkor íme, bár bűnös vagyok, benned fölemelhetem és megpihentethetem tekintetemet félelem nélkül. Az irgalmassághoz, a te végtelen szeretetedhez, én egyetlen Istenem, a szeretet végtelen misztériumának áthatolhatatlan Szent Háromsága önmagadban, ami vagy. Én szeretlek téged, te benned megújulva és megtisztulva érzem magam a bűn ezer szennyétől. A komói püspöknek írt válaszában Fernández bíboros kitér a tisztázandó kérdésekre is. Természetesen nem könnyű pontosan nyilatkozni a Szent Háromság titkáról. és amennyire igaz ez a nagy teológusokra és az egyház tanítóhivatalára, annál bonyolultabbá válik, amikor emberi szavakkal kíséreljük meg kifejezni azt, amit egy spirituális tapasztalatban éltünk meg. Maga Genovese is nyíltan elismeri ezt, amikor saját szavaira utalva azt mondja, hogy tisztában van pontatlanságával, mint ahogy pontatlan mindaz, amit eddig leírt. Ami a többes szám használatát illeti a Szent Háromsággal kapcsolatban, például mi, a Szent Háromság megtestesültünk, ezek nem elfogadható kifejezések, amelyek terjedését kerülni kell, ugyanis könnyen a katolikus hittel ellentétes módon értelmezhetőek, mivel csak a fiú testesült meg. Sok írásában, különösen a későbbiekben, magyarázatokat találunk, amelyek a helyes értelmezés felé irányítanak minket. Más szövegeiben például azt olvassuk, hogy a megtestesülésben a Szent Háromság nem vette magára az emberi természetet, hanem a szó, az ige emberségében szemléljük és tapintjuk isteniségét is. Vagyis világos, hogy egyfelől csak az ige testesült meg, és hogy minden szöveg, mely többes szám első személyben, Szent Háromságos mi-ként fogalmaz, a három személy együttes és állandó jelenlétére utal. Másfelől pedig, még akkor is, ha csak az ige testesült meg, mindhárom személy irgalmasságként nyilvánul meg Krisztus misztériumában. Kijelenthetjük, írja levelében a hittani dikasztérium prefektusa, hogy a spirituális tapasztalat, mely a Gioacchino Genovese által elbeszélt élményből fakad a Szent Háromság irgalmassággal kapcsolatban, ha a fentiek fényében értelmezzük, ahogyan azt különböző megkérdezett szakértők állítják, nem tartalmaz az egyház tanításával ellentétes teológiai vagy erkölcsi elemeket. Ezzel együtt minden esetben úgy kell eljárni, hogy amikor antológiát adnak ki írásaiból, kerüljék a zavaros kifejezéseket tartalmazó szövegeket, és hogy a prefektus levele álljon a gyűjtemény bevezetőjeként. Az ördögre vonatkozó egyes szövegek értelmezésére utalva végül a hittani dikasztérium vezetője megjegyzi. Egy olyan Isten kifejezéseként kell értelmezni, aki soha nem feledkezik meg szeretett teremtményéről, még akkor sem, ha ő szabadon és végleg eltávolodik tőle. Az olyan írások pedig, melyek pontos utalásokat tartalmaznak a püspökre vagy más személyekre nézve, legyenek azok dátumok, időpontok, helyszínek és más körülmények részletezése, nem hasznosak a többi hívő számára, és nem is lehet isteni útmutatásként tekinteni azokat egyesek számára, az érintett személyek alapos mérlegelése nélkül. Minden további, esetleges jövőbeli üzenetet a püspöknek kell megvizsgálnia, a hittani dikasztériummal egyeztetve. A Genovese által kapott jelképes nyelvezetű üzenetek értéke abban áll, hogy igyekszik meghaladni a túlzott szakadást a krisztológia és a Szent Háromság teológia között, azáltal, hogy a Szent Háromság irgalmasság felfedezésére buzdít, mely Jézus valamennyi gesztusában visszatükröződik. A hittani dikasztérium levelének közzétételével egy időben a komói püspök nyilvánosságra hozta a dekrétumot, amely az új normák szerint a nihil obstát kategóriába sorolja a jelenséget. Ez azt jelenti, hogy nem állapítják meg bizonyossággal a természetfelettiség hitelességét, de felismerik benne a lélek működésének jeleit.
Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Az elmúlt napokban Pietro Parolin bíboros ukrán vezetőkkel tartott intézményi találkozói kedd délelőtt Kijevben a vatikáni államtitkár és Volodymyr Zelenszkij elnök találkozójával zárultak. A találkozót követően az államtitkárság az X közösségi médiában közzétett bejegyzésben bejelentette, hogy a bíboros megerősítette a pápa szolidaritását és elkötelezettségét a háború sújtotta Ukrajna igazságos és tartós békéjének megtalálása mellett. Zelenszkij tavaly júniusban már fogadott egy pápai követet. Ferenc pápa akkor felkérte a bolognai érseket és az olasz püspöki konferencia elnökét, Matteo Zuppi bíborost, hogy látogassa meg a háború sújtotta nemzetet és találkozzon az ukrán elnökkel. Az évek során Zelenszkijnek többször volt alkalma beszélni a pápával. Az utolsó alkalom 2024. június 14-én volt, a G7 országok dél-olaszországi csúcs találkozóján. Ezt megelőzően 2023. december 28-án Zelenszkij X fiókjában beszámolt egy telefonbeszélgetésről, amelyet Ferenc pápával folytatott a karácsonyi jókívánságok kifejezése céljából. Erről azt írta, hogy a hangsúlya mindannyiunk számára igazságos békén, és az elnöki béketerv vatikáni elismerésén volt. A pápa korábban 2023. május 13-án fogadta az ukrán elnököt a Vatikánban. Ez volt a második személyes találkozójuk, miután 2020-ban már találkoztak. 2023-ban volt az első találkozó Ukrajna orosz inváziója óta. Két nappal a konfliktus kirobbanása után 2022. február 26-án Ferenc pápa, amint Zelenszkij a Twitteren beszámolt róla, mélységes sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Az elnök viszont kijelentette, hogy az ukrán nép érzi a pápa lelki támogatását. Egy másik telefonbeszélgetésre 2022. március 22-én került sor. Erről a Twitteren Zelenszkij azt mondta, hogy tájékoztatta a pápát a nehéz humanitárius helyzetről, és arról, hogy az orosz erők blokkolják a humanitárius folyosókat, és üdvözölte a Szentszék közvetítői szerepét az emberi szenvedés megszüntetésében. Ezt követően 2022. augusztus 12-én újabb telefonbeszélgetésre került sor. A Twitteren az ukrán elnök hozzátette, hogy a beszélgetés középpontjában a lakosságot ért orosz invázió miatt átélt borzalmak álltak. Zelenszkij háláját fejezte ki a pápának az imáiért, és reményét fejezte ki a pápai látogatás iránt. Parolin bíboros és Zelenszkij elnök keddi találkozóján az ukrán államfő érdemrenddel tüntette ki a pápai követet. Az ukrán elnök a találkozót követően az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kitüntetés a bíboros kivételes szerepének elismerése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, valamint támogatásáért az agresszió szörnyű időszakában. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombázott gyermekkórházba. Megdöbbentő egy olyan hely romjainak szemtanúja lenni, ahol az élet kezdődik, és amely mára a halál színterévé változott. Július 8-án orosz rakétacsapás érte az Ohmaddit ukrán gyermekkórházat. A támadás idején 627 gyermek tartózkodott a kórházban. A halálos áldozatok száma 2, köztük egy orvos, és 50-en megsérültek, közülük 8-an kiskorúak voltak. Ezen kívül 94 gyermeket más egészségügyi intézménybe szállítottak át Kijevben. A rakéta megrongálta a sebészeti, onkológiai és intenzív osztályokat, valamint Ukrajna egyetlen vér- és daganatos betegségek laboratóriumát. A toxikológiai épületet és a kórház traumatológiai osztályát is károk érték. Június 23-án Pietro Parolin bíboros meglátogatta Ukrajna legnagyobb gyermekkórházát, amely munkája egyedisége miatt törekszik szolgáltatásainak újraindítására. A vatikáni államtitkárt Viktor Liaskó ukrán egészségügyi miniszter és a kórház főigazgatója Volodymyr Zsovnyír fogadta, aki a kórház tevékenységéről és a robbantás okozta pusztításról beszélt. A bíboros megállt az épületen kívül, hogy megnézze azokat a helyeket, ahol csak faltöredékek maradtak meg a lerombolt kórtermekből. Az intézményben üdvözölte és vigasztalta a kórházba került gyerekeket, szót váltott néhányukkal, bátorított a szüleiket, köszönetet mondott az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek, valamint a vatikáni Gyermek Jézusról elnevezett gyermekkórházzal való együttműködésről tárgyalt a kórház vezetésével. Parolin bíboros a kórház után a kijevi Szent Szófia Múzeum együttest kereste fel, ahol a főigazgató Nélia Kukovánszka köszöntötte. az 1037-től kezdve épült székesegyház arany és zöld kupoláival, az ukrán főváros és az ország egységének évezrede szimbóluma. Az évszázadok során támadások, fosztogatás és tüzek sújtották. Az állami kezelésű múzeumkomplexum ad otthont vallási eseményeknek, például vallásközi imáknak a nagyobb állami ünnepeken. A folyamatban lévő konfliktus miatt az UNESCO tavaly szeptemberben felvette a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára a kijevi Szent Szófia székesegyházat és Lviv középkori központját. A vatikáni államtitkár megtekintette a székesegyházat és a történelmi kiállítást. Az imádkozó Madonna fenséges mozaikja előtt azt javasolta, hogy imádkozzanak a szűzanyához. A vatikáni delegáció latinul elénekelte a Salve Regina Mária himnuszt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Úr napjáról és az Eukarisztiában velünk élő Krisztusról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mit ünneplünk a pünkösdöt követő második vasárnapon?
Az Úrnapját.
Úrnapját. Pontosan a latin neve árulja el igazából nekünk az ünnep lényegét. Úgy hívják latinul, hogy Festum Eucharistiae, vagy Solemnitas Corpus Domini. Ez azt jelenti, hogy az Eukarisztia, vagy máshogy az Úr testének az ünnepe. Na, mit ünneplünk tehát ezen az ünnepen akkor?
Ez egy katolikus főünnep, az Eukarisztia tiszteletének ünnepe, teljes nevén az Úr Szent Testének és a Szent Vérének ünnepe.
Igen, pontosan.
Jézus oltári szentség színe alatti valóságos jelenlétét ünnepeljük.
Úgy bizony. Azt mondtátok, hogy Úrnapján Jézus kenyér és bor színe alatti valóságos jelenlétét ünnepeljük. Isten jelenléte a világban számunkra az Eukarisztiában válik kézzelfoghatóvá, megragadhatóvá. Ha megvizsgáljuk az ünnep kialakulásnak történetét, jobban megértjük talán Úrnapjának titkait. Mikor alakult ki az ünnep, és milyen történelmi, eszmetörténeti környezetben fogalmazódott meg az igény az Eukarisztia ünneplésére? Mit tudunk erről?
A 13. század elején született meg Úrnapja ünnepe, annak hatására, hogy a középkori eretnekségek, albigensek és valdiak vitatni kezdték Jézus reális jelenlétét az Eukarisztiában. Az ünnep céljaként az egyház az Eukarisztia melletti ünnepélyes hitvallást jelölte meg.
Ugyanebben az időben különleges események is történtek az egyházban, melyek az ünnep kialakulásának közvetlen előzményei voltak. No, milyen csodák kapcsolódnak ehhez az ünnephez?
Az ünnep kialakulásának közvetlen előzménye Lüttichi Szent Julianna látomása. Julianna látomásában a teliholdat látta, melyből egy darabka hiányzott. Úgy értelmezte látomását, hogy a hold az egyházi évet jelképezi, amelyből valami hiányzik. Az oltári szentség ünnepe.
Ugye mondtuk, hogy még egy másik csoda kapcsolódik az Úrnapjához. Laura, elmondod nekünk?
Az ünnepény nyilvánítás közvetlen előzménye a híres bolszenai csoda volt. A pápa éppen Orvaitóban időzött, amikor hírül vitték néki, hogy a közeli Bolszenában az ostya a pap kezében, aki kételkedett Krisztus valóságos jelenlétében, úrfelmutatáskor vérezni kezdett.
Ugye ez a csoda éppen arról szól, hogy és megerősíti azt a katolikus tanítást, hogy a Szentostyában, az Eukarisztiában a kenyér és ugye a bor színe, hogy Jézus valóságosan jelen van. Melyik lehet még szerintetek az egyház életének az a korszaka, amikor újra megkérdőjeleződik Krisztus Eukarisztiában valóságos jelenléte?
A reformáció.
A reformáció az a kor. Ugye látjuk, hogy azért időről időre bizonytalanná válik ez az egyházi tanítás, és hát szerintetek miért lehet ez így? Mit gondoltok? Egyszerűen el tudjuk mi ezt képzelni? Azért ez egy nagyon meredek állítás, nem?
Igen.
Hogy a végtelen Isten jelenlevővé válik egy kis kenyérben.
És hogy mi ahhoz hozzá tudunk férni.
Pontosan. Hogy megérinthetjük, ugye? Hogy ez is hihetetlen. Ha belegondoltok, nekem kicsit az segíti ezt megérteni, hogy a megtestesülés. Hogy igazából Isten ott ugyanazt teszi. Ugye? Nem a kenyér színében, de egy kisgyermek testében közénk jön. Főleg a középkori ilyen táblaképeken ezt a gyermekként megtestesült Istent ilyen pólyába becsomagolt kis, szinte bábként becsomagolt kis gyermekként ábrázolja, nem is látszik, csak is a kis fejecskéje, meg az a sok pólya, amiben be van bugyolálva az a gyermek, és azt mondják, hogy ez már az Eukarisztia szimbóluma. Ugye az a kis fehér gyolcsokba bebugyolált kicsinségben már megjelenik az Eukarisztia egyszerűsége, kicsinsége. Ugye az előbb a reformációt említettük, hogy ebben a korban ugye ismét megkérdőjeleződik az egyháznak az Eukarisztiára vonatkozó tanítása, és aztán majd a tridenti zsinat erősítette meg, tisztázta az átlényegülés tanát, amely szerint az átlényegülés az Eukarisztiával kapcsolatban az a természet feletti változás, amelyet Krisztus szavai, ez az én testem, ez az én vérem, idéznek elő. Az egyház úgy tekinti az Eukarisztiát, mint szentségi megtestesülést, mint Jézus testben való küldetésének folytatását a szentségi formában. Ezt a hitet, hitvallást hirdetik a barokk korban egyre népszerűbbé váló úrnapi körmenetek is, de az Eukarisztia melletti szép hitvallás jelenik meg művészi formában az egri cisztertemplom főoltárának ikonográfiai programjában is. Ennek a középpontjában Borgia Szent Ferencet látjuk, amit éppen bemutatja a Szent Mise áldozatot. A különféle vallásokban ugye különféleképpen van jelen az Istenség közöttünk. Ugye azt mondtuk, hogy mi keresztényként számunkra a Szentostyában, az Eukarisztiában van jelen Jézus Krisztus. Nézzünk már meg, hogy például az ókori keleti vallásokban, ókori rómaiaknál, görögöknél hogy képzelték el Isten köztünk való jelenlétét?
Az ókor sok istenét szentélyekben tisztelték. A bejárati oszlopcsarnok mögött helyezték el zárt térben az Istenség szobrát. A templomokban mutatták be az isteneket kiengesztelő, kérő vagy hálaadó áldozatokat.
Tehát itt ugye a szentély középpontjában általában egy hatalmas méretű istenszobor volt az, ami megjelenítette az istenség jelen valóságát. Laura, olvasd már fel nekünk, hogy történt ez az áldozat bemutatás. Ugye mondtuk, hogy az áldozatokkal próbálták manipulálni, befolyásolni az istenséget, hálát adtak, ugye a bűneikért engesztelték, ugye azt kérték ezzel, hogy felismerték, hogy bármi bűnösök vagyunk, de a büntetést az nem minket érjen, hanem felajánljuk ezért az áldozati állatot, vagy kértek, ahogy a Berni mondta valamit, ugye? Na nézzük akkor, hogy történt egy ilyen ókori pogány áldozat bemutatása.
A szertartás a következőképpen folyt le. A szalagokkal feldíszített állatot, például bearanyozott szarvú bikát az oltárhoz vezették. Elől ment a pap, mögötte legalább egy szolga, aki a lazán függő szalagokat fogta. A pap az állat homlokáról levágott egy kevés szőrt, azt az áldozati tűzbe dobta. Aztán a jószág egész testét szentelt sós tönköly darával hintette be, hátán végig húzva a késfokát, hangosan szólt, magta ezt, fel van szentelve. A beavatott szolga most kezébe vette a bárdot, mielőtt felemelte, megkérdezte a papot, megtegyem? Mire a válasz? Rajta. Ekkor az állatot homlokán sújtotta, inait és torkát gyorsan elvágta. Vérét felfogták, liszttel és borral keverve a tűzre öntötték. Testét felbontva, az erre kijelölt személyek megvizsgálták a zsigereit, s a rendben találták, a hús egy részét borral, mézzel, tönkölydarával elégették. A többit az áldozat felajánlója vendégeivel és a templom papjaival elfogyasztotta.
Most ugye szépen a Laura bemutatott nekünk egy ókori római áldozatot. Ehhez nagyon hasonló szertartásról olvashatunk az Ószövetségben is. Mózes miután megkapta a szövetség tábláját, a 10 parancsolatot, lejött a hegyről, kihirdette a népnek, akik ígéretet tettek, hogy megtartják az Úr minden szavát. És ezután történt ugye az áldozat bemutatása. Berni, kérlek, olvast fel, ez a kivonulás könyvében van, hogy hogyan nézett ki a zsidó nép ószövetségi áldozata.
Mózes másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és 12 emlékoszlopot Izrael 12 törzsének megfelelően. Azután megbízott néhány fiatalt Izrael népéből, hogy égő áldozatot mutassanak be, és bikákat ajánlanak fel az Úrnak békáldozatul. Mózes vette a vér felét, és áldozati csészébe öntötte, a vér másik felét pedig az oltára hintette. Majd megfogta a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették: követjük és megtartjuk, amit az Úr parancsol. Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt: ez annak a szövetségnek vére, amelyet az Úr mindezen igék alapján kötött veletek.
Itt egy milyen áldozatról olvastunk? Mit áldoztak itt Istennek?
Hát egy bikát.
Igen, egy bikát áldoztak. Azt tudjuk ugye, hogy a zsidóság nem jelenítette meg Istent sem kép, sem szobor formájában, a jeruzsálemi templom szentélyében, a szentek szentjében, a templom legbelsőbb szentélyében őrizték a 10 parancsolat kőtábláit, Áron botját és egy tál mannát. Ez volt a zsidóság életében a legszentebb hely. Ide csak évente egyszer a főpap léphetett be. Ez volt az a templom egyébként, ahová ugye itt mutatták be az áldozatokat, és ide zarándokolt el Mária és József is a kis Jézus születése után, hogy bemutassák a kis Jézust a templomban. Emlékeztek abban a történetben, megjelenik ez a templom a főpappal, ugye? Emlékeztek, hogy mit áldoztak? Mit kellett? Itt előírja azt is ezt a, hogy mit kellett ekkor bemutatni. Egy pár gerlicét vagy galambfiókát. Ugye ez is egy állatáldozat volt. Az ókori templomokhoz hasonló módon fogalmazza meg az iszlám, a buddhizmus vagy a hinduizmus és Isten, vagy az istenségek, félistenek jelenlétét az ember világában. Az iszlám hívő zarándok Mekkában, a Kába szentélyében, a Kába kővel való érintkezéskor Istennel kerül kapcsolatba, és vele mint egy szerződést köt. Ítélet napkor a kő emlékezni fog majd azokra, akik őt érintették, és közben fog járni érettük. Úgy tartják, ez az a hely, ahol Allah jobb keze a földet érinti. A buddhizmusban Buddhát számtalan alakban tisztelik. Szentélyeiben Buddha és más istenek szobrai előtt mutatnak be áldozatokat. Buddhák, bodhisattvák és a kíséretükhöz tartozó szellemlények, a néphitben megsokasodó istenek kultusza gazdag templomi szertartásokat hozott létre. A szentélyek tele vannak az égi lények képeivel, szobraival, erekjeivel, a szentélyekben a mai napig mindennaposak az áldozatfelajánlások és körmenetek. Nem tudom, láttatok-e már ilyen buddhista templomot? Csuda színes, és valóban tele van szobrokkal, képekkel, nagyon gazdagon díszített. A hinduizmus sok-sok istenét és félistenét szintén szentélyekben tisztelik. A szentélyek az istenek földi lakóhelyei, ahol nagyméretű szobrok jelenítik meg őket. Hitvilágukban megtalálható a fétisek, hegyek, folyók, növények, állatok, démonok és szellemek kultusza, a helyi hősök, továbbá a szentek és istenek iránti hódolat, egészen a legmagasabb rendű egyisten hitig, a misztikus panteizmusig. Szertartásaikat gazdagon faragott templomaiban végzik, fő helyen az általuk elsőként tisztelt Isten szobrával, akinek ételeket, virágokat, illatosítószereket, gyertyákat és keneteket ajánlanak fel. Ugye milyen érdekes, hogy az előbb hallott ókori áldozatok ezekben a vallásokban hogy élnek túl. Hogyan láttátok, hogy hogyan van jelen ezekben a vallásokban az Isten, vagy az istenek? Milyen formában jelenítik meg, ábrázolják őket?
Hát nagy, díszes, égkövekkel díszített szobrok, képek.
Na most ezzel szemben, hogyha ránézünk az eukarisztiára, a kenyér és a bor, mint Isten jelenléte, mennyiben eltérő ezektől a, hát azt gondolom mondhatjuk, hogy pogány istenségek képeitől, Istennek megjelenésétől.
Sokkal egyszerűbb és jellegtisztult.
Mondhatjuk, hogy valóban egészen egyszerű, ahogy Laura mondtad, letisztult formában. Szerintetek mit fejez ki egyébként az eukarisztiának ez a kicsinysége, egyszerűsége? Az, vagy akár az, hogy ugye nem, itt nem egy kőből, fából, aranyból, fémből készült szoborról beszélünk, hanem igazából egy tápláló éltető kenyérről. Mit jelent ez számunkra? Akár csak, hogyha mint szimbólum értelmezzük.
Jézust.
Jézust, valóságosan Jézust, igen. De mit fejez ki mondjuk azt, hogy mert mondtuk, hogy egyszerű, hogy letisztult, hogy kicsike ezekhez a nagy szobrokhoz képest. De miért pont a kenyér?
Mivel alapvető élelmiszer, ami valóban táplál, életet ad, elősegíti a növekedésünket.
Pontosan. Ráadásul ez a kenyér, ez egy milyen?
Mindenki számára elérhető, tehát ez egy nagyon egyszerű étel.
Ugye? És hogy milyen érdekes, hogy a nagy Isten, nem? Tehát ha már ez nagyon szép, hogy éltet és táplál minket, de lenne mondjuk dobostorta is, vagy valami. De nem van, ugye? Hanem ilyen teljesen egyszerű hétköznapi, ami minden nap jelen van az életünkben. Ugye emlékeztek, hogy ezek a szentélyek, ezek az ókorban azért általában központi kultuszhelyek voltak, nem minden falu szélén volt ilyen szentély. Ugye zsidóknak is oda kellett Jeruzsálembe menni. Ezzel szemben az eukarisztia az ott van a mindennapi életünkben.
Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj, égi remény. Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj, égi remény. Lelkem sötétjébe fényt, téged vár a szívem, jöjj, égi remény.
Eljárj, Uram, hívlak szüntelen, nélküled értelmetlen arc az életem.
Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem.
Istennek ezt az eukarisztiában jelenlévő kicsinységét, szegénységét, köztünk való rejtett, hétköznapi jelenlétét fejezi ki a búzaszem is, amelyből a kenyér és a szentostya készül. A búzaszemben a népi hiedelemvilág felfedezni vélik Krisztus arcát. A búzaszem Krisztus szimbólumává vált. Krisztus az, aki a kereszten megtöretik értünk, akit mint a búzát megőrölnek, aki életét adja, hogy aztán élő kenyérként az eukarisztiában tápláljon minket. Ahogy rácsodálkozunk Betlehem barlangjának szegénységére, a názáreti évek csodátlan csendjére, a kereszten megalázott, önmagát kiüresítő Istenre, úgy kell rácsodálkoznunk Jézusnak a kenyér és a bor színe alá rejtőző személyességére. Isten odáig megy, hogy kezünkbe adja magát. Ahogyan annak idején Mária kezébe tette az emberi létét, úgy most és minden szentmisében a kezünkben és a szívünkben lép az Isten. Emlékezete csak vissza, mit is mond Jézus az utolsó vacsorán a kenyérről és a borról?
Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, melyértetek adatik.
És mit mond a borról?
Egyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ugye Jézus kijelenti, hogy ez a kenyér és ez a bor az ő teste és vére, és hogy ez valóban egy áldozat. Testét odaadja, vérét kiontják, ez lesz az áldozat, amelyből az új szövetség fakad. Ugye emlékeztek Mózes áldozatára? Mit áldoz föl Mózes Istennek?
A bikákat.
És mi lesz az új szövetség áldozati adománya?
Jézus saját maga.
Ugye Jézus saját maga, az Isten saját magát adja az emberért. Létezik ettől tökéletesebb áldozat?
Nem.
Tudnánk mi ettől tökéletesebbet bemutatni? Hát szerintem nem nagyon. Na, Szent Pál nagyon szemléletesen hasonlítja össze az ókori zsidó áldozatokat Jézus Krisztus megváltó kereszt halálával. Laura, kérlek, olvasd fel Pál apostol zsidókhoz írt leveléből vett részletet. Figyeljétek meg, hogy Pál apostol az általunk megismert módon mutatja be az ókori áldozatokat.
Testvéreim, Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, és belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem abakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer, s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva, az tisztátalanokra hintve, külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja a lelki ismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Azért ő az új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a megváltottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.
Szent Pál apostol ugye azt mondta, hogy Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra örök megváltást szerzett. Ezzel azt is mondja, hogy szükségünk van még áldozatok bemutatására? Szükségünk van akár égő áldozat, véres áldozat bemutatására? Kell nekünk még gerléket, galambokat, bikákat, borjakat, és sorolhatnánk?
Nem.
Nem, ugye? A szentmisében mégis mutatunk be áldozatot. Milyen áldozat jelenik meg újra és újra minden szentmisében?
Íme hitünk szent titka.
Ezt mondjuk. Ugye? Ez egy nagyon szép, én szeretem ezeket a szavakat itt az átáltoztatás végén, nagyon egyszerűek és őszinték. És kifejezik, hogy bizony ez egy nagy titok. Nem is tudjuk felfogni igazából. Hogy a szentmisében immár Istennek nem a mi áldozatainkra van szüksége, hanem Jézus Krisztus, ugye, ahogy mondtuk, egyszeri és örök áldozata az, ami minden szentmisében újra és újra megjelenik. Ehhez mi hogy tudunk hozzá kapcsolódni a Szent Mise áldozatához? Mi az, amit mi viszont oda tudunk tenni kvázi áldozatként az oltárra? Amit oda tudunk adni Istennek, hogy átváltoztassa?
Saját magunkat?
Saját magunkat, ugye? Oda tudjuk adni igazából hálánkat, örömünket, de a nehézségeinket is. A munkánkat, ugye? Ezt fejezi ki az igazából, ugye van egy ilyen felajánlási része a Szent Misének, amikor mi is oda visszük az oltárhoz az ajándékainkat. Ugye akkor van a persejezés, ami igazából a mi munkánk gyümölcse. Tehát, hogy mi is oda tesszük azt, amit mi oda tudunk ajánlani az Úrnak. Ugye, ahogy mondtuk, Pál apostol azt mondja, hogy Jézus kereszt halála az egyszeri és örök áldozat, mely új szövetség Isten és ember között. Örök áldozat, mely megvált bennünket a bűn szolgasságából. Megszabadított bennünket a bűntől és a haláltól. Az eukarisztiában emlékeznünk kell saját megváltásunkra, saját életünkre. Emlékeznünk kell sikereinkre, emlékeznünk kell hibáinkra. Emlékeznünk kell az Úr kinyújtott kezére, amely mindig felsegít bennünket. Emlékeznünk kell az Úr életünkben való jelenlétére. Arra, hogy szabadságot adott nekünk, hogy mint megváltott ember, akinek kifizették adósságát, akiért bemutatták a legtökéletesebb áldozatot, a szeretet indítékával forduljunk testvéreink felé, hiszen értük is bemutatta Jézus az örök kereszt áldozatát. Isten nem kér tőlünk több égő áldozatot. Szabadságot ad nekünk, hogy önmagunkat áldozatul felajánlva szeretetben szolgáljuk magunk és mások üdvösségét. A Berni az előbb említette, ugye, hogy a Szent Misében az eukarisztia titkát igazából megfogalmazzuk. Ugye, Berni, meg tudod fogalmazni még egyszer ezeket a szavakat, amiket a pap mond?
Íme hitünk szent titka.
Pontosan. No, hallgassuk most meg, hogy Szent Ambrus püspök hogyan vall erről a nagy titokról.
Krisztus szava, ami a semmiből létre tudta hozni azt, ami előzőleg nem létezett, ne tudná átváltoztatni a létező dolgokat azzá, amik még nem voltak. Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket, mint az utóbbit megváltoztatni.
Adásunk végéhez érkeztünk. Szent Ambrus 4. századból szóló szavait hallottuk az előbb. Most hallgassunk meg egy kortárs teológus gondolatait. Ferenc pápa szavai vezessenek bennünket az eukarisztia titkának mélyebb megértésében.
Az eukarisztikus kenyér valóságos jelenlét. Egy olyan Istenről beszél, aki nem távoli, nem féltékeny, hanem közel van az emberekhez, és szolidáris az emberrel egészen odáig, hogy védtelenül kezünkbe adja önmagát. Jézusnak ez a jelenléte minket is meghív, hogy váljunk fele barátjává testvéreinknek, legyünk közel testvéreinkhez, bárhová is hív a szeretet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott adásaink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan, a hírek után a Beszélőkönyvek című folytatásos irodalmi műsorunk következik. Ebben James Herriot a Felejthetetlen kölykezés című írásának 12. részét Szacsvai László olvassa fel. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali 1 órától megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a hírek után a szószólóban a gyermekvédelem és a sport lesz a két témánk. Megismerhetjük a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola képzéseit, és betekintést kaphatunk az Eszterházi kézilabdás lányainak életébe. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános a Világosság rózsafűzérének 4. titkáról elmélkedik. Hajnali 3 óra után, a híreket követően, történelmi műsorunk a múltunk pillérei szól. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 13. Leó pápáról Budapéter atya Krisz Beátával beszélget. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Miután jól laktak, Jézus így szólt: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi kárba ne vesszem. Össze is szedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával. Olvasom a János evangéliumban. A Szentírás szavait a Szentlélek által kell magunkba foglalnunk, az ő ihletésére, aki eredetileg ezeket sugalmazta, s aki olyan személyesen intézi most hozzánk üzenetét, mintha csupán hozzánk szólna. A Szentírás olvasása nem azt jelenti, hogy ezt vagy amazt jobban megértsem, vagy hozzászólhassak, hanem, hogy személy szerint érezzem magam megszólítva, és amikor Isten hív, rendelkezésre álljak. Micsoda könyv ez, micsoda tanításokat tartalmaz. Milyen csodát, milyen erőt ajándékoztak vele az embereknek. Igazán a világ és az emberek tükre. Mostanra és mindenkorra megvan, és mindent néven nevez. És mennyi misztériumot tár föl és magyaráz meg. Csak egy pici vetőmagra van szükség, a pap szórja ezt az egyszerű hétköznapi ember lelkébe, és a mag nem senyved el, hatni fog lelkében egész életén át, és a sötétségben, a bűnök forgatagában apró lángocskaként világít. Itt vannak, Uram, egyszerű kezeim. Milyen keveset alkottak a te szeretetedért. De hogyan is legyek egyé veled, ki oly halkan szólsz csak bennem? Félelmem ezer akadályt teremt, míg hitemből végül is szeretet lehet. Mégis bízom abban, hogy te hozzám találsz, és egykor a reményem boldog birtoklás lesz.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.